Emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az új Biblia fordítás szövege szerint Isten ígéjét, úgy ahogy Lukács evangélista leírta a 19. fejezetben a 11. verstől. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szól tehát: egy neves ember elutazott egy távoli országba, hogy királyságot szerezzen magának, és majd azután visszatérjen. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 mínát, és azt mondta nekik: kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, azért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta: uram, mínát, 10 mínát nyert. Az erre így szólt: jól van, jó szolgám, mert hű voltál a kevesen, legyen hatalma 10 város felett. Aztán jött a második, és jelentette: uram, mínád 5 mínát nyert. Ehhez pedig így szólt: uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt: uram, itt a mínád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem te fektettél be, és learatod azt is, amit nem betettél el. Akkor az így szólt hozzá: a magad mondása alapján ítélek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtam azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát be a pénzemet a bankba, hogy amikor megjövök, kamatostól kapjam meg? Az ott állótól pedig így szólt: vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek 10 mínája van. Mire azt mondták neki: uram, annak 10 mínája van. De ő így válaszolt: mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királya legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le előttem. Énekeljük el a 25. Zsoltár második versét: utaid, uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. Köszöntöm szeretettel és örömmel a megnövekedett gyülekezetet. Különös örömöt jelent nekem, hogy itt a bal oldalon, ez most nem rossz bal oldal, fiatalokat látok. Ez egészen 40 évig is elmegy a fiatalokra, ott is, ott is. A lelkemet buzdítja és frissíti, mert nagyon elfáradtam, de ilyenkor az ember szíve felfrissül, felmelegszik, és újra átéljük azt az örömet, amit Isten az ige szolgálatban ad, különösen amikor olyanokhoz lehet szólni, akik még sokat meg tudnak takarítani, akik még sokat nem tékozoltak el. Vannak itt többen, akik már az életük java részét elrontották, vagy a derekán kezdték helyrehozni, de akik még fiatalok, olyan kegyelm ad Istennek, hogy elindulhatnak a jó irányba, nagyon sok mocsarot kikerülhetnek, nagyon sok fényes szép napot átélhetnek, szívből, örömmel, fiatalos erővel szolgálhatnak az Úr Jézusnak. Engem Isten gyermekkoromban, már 6-7 éves koromban megszólított, emberi közvetítés nélkül, és újra és újra megköszönöm neki, hogy mire én már felserdültem, akkor már nem egyedül jártam, hanem a megváltó velem volt. Sok mindenféle kamaszos ficánkolás volt még az életemben. Mondtam tegnap, nagyon szerettem verekedni. Kaptam is a lágerből vissza éppen bőven eleget belőle. A 92 hónap alatt visszaporolták rajtam. De Isten kegyelme már gyerekkoromtól kezdve hordozott, és én nagyon szeretném a fiatalokat arra kérni, hogy ne csak ellazsálják ezt a fiatal időt, fürödjenek a langyos vizekbe, és mondják, hogy ajde jó volt, ajde szép, hanem amiről ma nekem szólnom kell, vegyék nagyon komolyan, persze az idősebbeknek is szól. Elsősorban pedig magamhoz szólok, és ott legelőbb mindig Zimán Józsefről, és neki beszélek, mert neki sokszor meg kell mondani, hogy megértse. A példázat avval kezdődik, hogy a tulajdonos, a gazda eltávozott messzire, és jó ideig nem jött vissza. és nagyon sok vallásos ember most ebben a helyzetben látja magát, még hívő emberek is megkísértetnek, hogy hol van a mindenség ura? Hol van a gazda? Hol van, aki minden? Akármennyire hitetlen valaki, az Isten tulajdonában van belől, itt jár ezen belől, és nagyon sok hitetlen ember életére igaz, amit a Biblia elmond a Ninivéről, a Jónás könyvében, hogy Ninive nagyvárosa volt Istennek, 120 ezer ember, de a bűnei felkiáltottak az égre. Isten mégis azt mondja, az én városom. A ti rokonaitok, barátaitok, ismerőseitek között is vannak, akik most háttal állnak az Úrnak. De Isten már mondja, hogy az én tulajdonom. Ti pedig legyetek eszközök abban, hogy az így legyen. Igen, nagyon sokan nem tudják, nem látják, hogy minden az Úré. Ő rendelkezik mindennel. Az ember sokfelé a tagadást látja. Elhangzik egy borzasztó mondat, nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Ott van a templom előtt is, és kis töplapokon is meghirdetve egy rettenetes akarat. Nem volt borzasztó, nem volt fájdalmas a fületeknek ez a mondat, mikor üzennek az ő uruknak, királyuknak. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Annyi megvetés van ebben a mondatban. Még csak azt sem mondják, hogy királyunk, hanem hogy ez nem akarjuk. Nekem egy kérdéssel kell mindig megszakítani a magyarázatot, mert itt is iskolában vagyunk, és fel kell tennem a kérdést, hogy van-e valaki itt olyan, aki nem akarja, hogy az Úr Jézus uralkodjék felette. De ha valaki nem akarja, és mégis idejön, az Isten felingerli. Ha valaki itt van és hallja az ajánlatot, Isten akaratát, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság megismerésre eljusson, valaki ezt megértette, Isten szellemi képességet adott neki, hogy az értelmével felfogta, szívéig elhatott, de azt mondja, hogy nem akarom, hogy uralkodjék rajtam. Ez egy rettenetes akarat. És az egész pokolban, amely a rettenetes kárhozatban, ami nem kénkő lesz és különféle tűz, ahogyan mi elképzeljük azt a magunk valga módján. Biblia úgy beszél a nyelvünkön, mint a kis elemistákkal. Az az állandó vád és belső gyötrelem, hogy előttem volt, unszoltak rá, kínálták, erőltették rám. Mindig azt mondtam, hogy nem akarom, nem akarom, nem akarom. Hallottuk Sofóniás könyvéből tegnap. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta az intést, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Csupa nem, nem, nem és nem. Amikor a gyermekkorban szól Isten, akkor halasztják a kamaszkorra, azután a felnőttkorra, aztán majd a délutánra, majd az estére. Én nagyon fájdalmasan mondom el, nem tudom, hogy hány betegember ágyánál állottam, oda hívtak, urvacsorát kell adni a betegnek, de ahogy ez a deszka nem ért semmit abból, amit mondok, úgy azok a betegek sem értettek semmit. Bezárult már előttük az Isten kegyelmajtra jóval korábban, mint ahogy én oda mentem. Talán 2-3 esetre emlékszem a hosszú lelkészi szolgálatom alatt, amelyik több mint 50 évet ölel fel. Talán 2 vagy 3 volt, aki tudta, hogy mi történik vele, amikor a halál kapujában még urvacsorával megújítja a szövetségét az ő megváltó Krisztusával. Most akkor próbáljunk tovább menni a történetnek, nagyon sok üzenete van. Ez úgy van, ameddig a király ott volt, nem fejezték ki a gyűlöletüket. Eszembe jut most egy kis konfirmációra jövő kislány. Megkérdeztem tőle, hogy hogy van otthon a családban? Imádkoztok evés előtt, lefekvés, felkelés? Azt mondja, én nem szoktam imádkozni. Azt kérdeztem tőle, mikor nagyon villámlik, akkor mit csinálsz? Akkor betakarom a fejemet párnával. És akkor anyám bögdös, hogy már nem dörög, akkor meg leveszem. Hát sokan ezt csinálják. Amikor a király nagyon közel van és félelmes, akkor betakarjuk a fejünket párnával. Mikor süt a nap, akkor nem kell. Azt mondta kereken, hogy nem imádkozom. Másik ilyen fájó tapasztalatom volt, amikor egy kisfiú a vasárnap iskolából elmaradt, egy helyes kisgyerek, és kérdeztem, amikor találkoztam, hogy miért nem jössz? Akkor kioktatott engem, tiszteletes bácsi, ez lányoknak való. Nem férfiaknak, egy 10 éves volt, nem férfiaknak való. Lányoknak. Ilyen borzasztó. Nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Azoknak a testvéreinek szólok, akik már az Úr Jézus tulajdonában vannak, és uralmát önként vállalták, és nem bánták meg. Azt kérem, hogy még hűségesebben, még jobban, majd látjuk a magyarázat menetében, van rá mód, még hűségesebben, még szorgalmasabban, még buzgóban, még vidámabban, még korábban kelve, még későbben lefekve, még kevesebbet nyújtatva magunkat, szolgáljuk ennek ezt az urat, és örüljünk az ő uralmának. Mikor elmondja az ember a mi atyánkat, legyen meg a te akaratod, úgy itt a földön, mint a mennyben, elmondtam már, hogy örömmel, azonnal, teljesen, a mennyben így van, örömmel, azonnal, teljesen. Nem tudok arról, hogy valamelyik angyalnak kétszer kellett volna mondani, hogy menj és tedd, hanem azonnal boldogok, hogy kapják a feladatot. De amikor én elmondom az imádságban, a mi atyánkban, vagy csak gondolok rá, legyen meg a te akaratod, akkor ez mindig azt jelenti, hogy egy hely van biztosan, ahol ez meg lehet. Rögtön megvan a kérésem meghallgatása, ha én átadom magam az Úr Jézusnak, rögtön megvan az akarata itt a földön, ezen a kis piros területen, itt ahol vergődik ez a bűnös szív. Engedjétek meg, hogy szívetek az Úr Jézus uralma alá kerüljön. Senki nem fogja megbánni. Én most nem ígérek senkinek egy boldog életet, ha Krisztus élesz, hanem egy harccal, küzdelemmel, vereségekkel, győzelmekkel, hazafelé tartó életet, amelyet egyedül ezt érdemes élni. Elmondtam tegnap, hogy mennyire fájó emlékem maradt, amikor a televízióban énekelték fiatalok, hogy mindenütt jó, de legjobb sehol. Sehol se jó, ahol nincs ott Krisztus. Mindenütt jó ő vele. Ez legyen a szívetekben írva, és ez legyen a mi életünk dallama is. Egész nyíltan pártot ütöttek, megüzenték, hogy nem akarjuk. Hosszú időt töltöttem a Szovjetunióban. Végén jártam a legnehezebb lágereket. A Szovjetunióban két nehéz lágere volt. Egyik a Norilszk, ahol én voltam. Másik, ahol Szoroszsányi barátunk üldögélt. Isten elvitt a legnehezebb helyekre. Láttam a Pravdában, Izvesztiában a gúnyrajzokat Krisztusról, sokféle pamflettet, ostoba írásokat. Hol vannak most? Gorbacsov egyetlen pisztolylövés nélkül szétszórta a birodalmat. Isten csak a kezét mozdítja meg, és nincsenek. Nyíltan megüzenték, találkoztam olyan katonatisztekkel, akinek különleges válpántjuk volt. Lelkészek voltak azelőtt, pópák, pravoszláv papok. A századosi rangér nagy fizetését vállalták, hogy ateista agitátorok lettek. Hirdették, hogy nincs Isten, nincs gazda, nincs úr. Mindegyik arca lila volt, mert állandóan itták a vodkát, hogy ne gondolkozzanak. Szívből sajnáltam őket, egyel találkoztam, de nem lehetett vele beszélni, mert nem volt magánál. Tagadás, lázadás, Isten szétszórta, neveti ezt a bolond beszédet. Boldogok mindazok, akik szívüket már megnyitották, Jézus befogadták, és akarják az ő akaratát. Uram, uralkodj rajtam! A te királyságod legyen teljesebb, fényesebb, dicsőségesebb. Szeretem a te uralmadat. Gyűlölök minden lázadás magamban, és harcolok ellene. És amit nekem adtál, elszámolásra, gazdagon akarok elszámolni. Itt a legjobban az dolgozott, aki meg tízszerezte. Nem mindenkinek adatik meg, de mindenki kezében növekednie kell annak, amit Istentől kapott. Egy ellenséges környezetben itt van 10 ember. Ezek tudatosan, önként az ő uruknak a szolgái voltak ellenséges környezetben. Egy lázadó tömegben. És mi hívő emberek így vagyunk mindnyájan. Egy ellenséges környezetben, egy lázadó tömegben. Amikor Debrecenben még egyetemista voltam, a Stuart Jakab a futballista akkor járt Magyarországon is, azokat a kis röplapokat, amelyekből itt is kering egy, és felhasználtuk a meghívásokra, mivel eltölthettem jó néhány napot Szuart Jakabbal, és nagyon szegény voltam, pénzem nem volt, adott nekem ezekből röplapokból, 1000 darab akkor 250 fillérbe került ő, sok ezer adott nekem, én pedig osztogattam. Bejártam a debreceni kocsmákba késő este, egyszer, amikor ismét betértem egy kocsmába, ahol voltam, már leraktam az asztalokra, akkor a kocsmáros felemelt bottal kikergetett engem a kocsmából, és olyan szomorú volt, hogy egy féllábú ember, egyik lába fa volt, az is kocogott utánam és kergetett. Nem kellenek többet ezek a lapok. Nem kell az Isten Uram, nem kell Krisztus. Így jó nekünk, így ahogy vagyunk. Visszajött ebbe a pillanatban, emlékeztem vissza. Nem mehetem be többet abba a kocsmába. Nem kell a Krisztus Uralma. Milyen jó, ha itt vannak többen, akik megtapasztalták, hogy ez a legjobb. És ezt az Uralmat nem csak magukban, hanem ezt az uralmat Isten kegyelméből viszik tovább, és segítenek másokat, hogy ez alá, az uralom alá kerüljenek. Megkapták az egy-egy mínát és egy parancsot. Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Az én Bibliámban ez alá van húzva, meg van jelölve, be is kereteztem azért, mert nagyon sokszor rendítettem meg már a szívemet ez a mondat. Amikor elfáradok sokszor, vagy valami kedvetlenség megkísér, ez a mondat mindig fölráz. Kereskedj, amíg megjövök. Adtam valamit, és el kell vele számolni. És ez nem ijeszt meg, hanem felbuzdít, felvidámít, és akkor újra kezdjük. És most mindenkinek szeretném mondani ezt a mondatot így ismételve, ahogy itt van. Keresedjetek, amíg vissza nem jövök. Ez érvényes a lágerekben, a börtönökben, kórházban, tönkrement házasságban, gyötrelmes munkahelyen, jó egészségben, boldog házasságban, ifjúkorban, öregkorban, bőségben, vérszegény gyülekezetben, lángoló testvéri körben. Kereskedjetek, amíg megjövök. Ezek az emberek, ezek a szolgák várták vissza az ő urukat, de nem tétlenül. Szomorú tapasztalatokról számolhatok be, amikor beszélgettem többször egy-egy lelki emberrel, és elmondta, szinte majdnem olvattam, és ő is olvadt, milyen jó, hogy a mi urunk nem sokára visszajön. És ő várta, és nem csinált semmit. Milyen jó, hogy visszajön. Kereskedjetek, amíg megjövök. Munkára fel. Kinézni tétlenül az aratást, még mindenütt ott leng a dúskalász. Szeretném a lelki munkásokat buzdítani, a nyugdíjasokat munkába állítani, a lustákat egy kicsit gyorsabb munkára bátorítani, mert vannak sokan, akik begyújtják kezüket a tálba, de az ételt már a szájukban nem viszik. És a Bibliában benne van, hogy aki aratáskor alszik, az egy megszégyenítő gyermek. Most pedig az aratás ideje van. Csak ilyenkor alszik, és nem kereskedik, nem gyarapítja, nem forgatja, amit kapott. Érdekes, hogy mind a 10 szolga ugyanannyit kapott. Nagyon elgondolkoztam ezen, hogy kellene ezt érteni és megvilágítani, hiszen ők 10-10 félék voltak, életkorban is, képességben, kereskedelmi jártasságban is. Én érettségiztem kereskedelmi iskolában és gimnáziumban is. Egy kicsit értek is a kereskedelmi dolgokhoz, de hál' Istennek nem lettem kereskedő, hanem ezen a pályán kereskedek, amíg ő vissza nem jön. És most 2 igehelyet olvasok el, azért, hogy egy kicsit világosabbá tegyem azt, hogy miről van szó. A római levélben a 12. fejezetnek a 6. versétől olvassuk. Különbségek vannak az Isten erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által, egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékát, van, aki az Isten erő munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, nyelveken szólás magyarázatát, de mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztogatja kinek-kinek az ajándékot, amit akarja. Egy dolog világos előttem. Nincsen 2 egyforma lelki munkás, aki ugyanazt kapta volna, mégis ugyanazt kapta. A mina mindegyik kezében ugyanannyi volt. Nem tudom, arany vagy ezüsté, harany, akár az is 73 deka körül van a súlya, amennyire tudjuk a súlymértékekből. Ha aranyból, akkor elég nagy érték. Ez azt jelenti, hogy mindenki egyforma felelősséggel van megbízva, azért van egy-egy mina. Van Jézusnak más példázat, ahol másképp osztotta el, de itt így van. Mert ezt akarta kifejezni, mindenkinek a felelősség és a munkája egyenértékű. Az én életemre roppant nagy hatása volt egy szabolcsi asszony. Mikor megtért a Betániában, a Szabolcs megy egyik falujában, akkor a Bibliából megtanult olvasni. Egy írástudatlan asszony volt. Aztán hallgattam a Biblia órán a hozzászólását. Szívtam magamba. Többet tudott, mint én, már felnőtt asszonyként tanult meg olvasni, de azt a mínát megkapta, és végül ugyanazt a szeretetet Jézus iránt, mint amelyik bennem és bennetek is van. Ezért mondom, hogy egyforma. és az elszámolás felelőssége egyforma. Ezért van egy-egy mina, és nincs különbség. Valaki úgy gondolja, hogy keveset kaptam, nem keveset. Isten kezéből, szeretetéből az olyan nagy érték. Bármit kaptunk tőle, az mind nagyon hatalmas érték. A másik ígét is olvasok még a Korintusi első levélből, és pedig a 12. fejezetből. Most elolvastam, most a római levélből kellene még olvasnom, ugyancsak a 12. fejezetből. Egy kis türelmet kérek a felsoroláshoz. Mivel pedig nekünk adatott a kegyelem, különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó egyszerűségben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Itt nincsen minden felsorolva, ebben, amit mondtam, hogy ha valamilyen szolgálat adott, akkor abban, tehát ebben nagyon sok minden van, amit én most még nem tudtam elmondani. De példának hatozzam fel, hogy Moody-nak is, Wesley-nek is, a ige hirdetésben óriási segítség volt egy-egy hívő énekes. És mindig úgy kezdték az evangelizációt, én hirdetem most Isten igéjét prédikációban, a barátom meg majd énekli az evangéliumot. És tudjátok, hogy fiatal korom egyik legmegrendítőbb élménye volt, 17 évesen a Szirályi Dezső téren ott konfirmáltam Hajpál Béla lelkét, oktatása, nevelése alatt, és akkor szokásban voltak ezek a vallásos délutánok. Egyik ilyen délutánon egy opera énekes, nem tudom ki volt, biztosan meghalt már azóta, mert fiatal ember volt, gyönyörű basszus hangja volt, és énekelt, hogy Mester, a bősz vihar dühöl. Én rajtam úgy átzugott az a vihar, összetört engem belül és felépített. Az az ének csodálatos volt. Nem tudom, hívő ember volt az opera énekes vagy nem, de hogy énekel. Most is bennem zúg, és amikor hallom valahol, az az emlék mindig visszajön. Ha valakinek Isten a szép hangot adta. Mondtam nektek, hogy én nem énekelek, mert ha nyáron énekelek, a legyek lehullanak a falról. Nem lehet az énekemet hallgatni. Szegény feleségem is mondta, ha énekelsz, menj át a másik szobába. Annyi kímélettel legyél, és akkor énekeltem. Előfordult egyszer, hogy beszólt a konyhából, hogy mi van veled? Ezt a verset hibátlanul énekelted. Mondom, erről nem tudok, nem tehetek róla. A másodszor már nem sikerült. És néha irigyeltem azokat, akik olyan szépen tudnak énekelni, és rögtön elfogják a hangot. Édesapámnak ez volt a veszt, hogy gyönyörűen tudott énekelni, és elsodorta a világi társaság. Nem tudta Isten ajándékaként használni. Tehát mindenkinek adatik, és pedig azért, hogy gyümölcsöztesse. Istentől megajándékozott és felelősséggel tartozó emberek vagyunk. Istentől megajándékozott és felelősséggel tartozó emberek vagyunk. Miránk egy elszámolás vár. Nem tudom, hogy hogyan szoktátok magatokba ezt mérlegelni. Nekem már életkoromnál fogva is nagy ostobaság lenne, ha messzire számítanék, hogy majd. Minden reggel megköszönöm Istennek külön, hogy még magam tudok felkelni, felöltözni, fel tudok állni az ágyamból. Ezt külön megköszönöm. És ha eljön az este, megköszönöm, hogy egész napon hordozok, tartok. Most meg fogom köszönni ezt a hatalmas, gyönyörű, szép gyülekezetet. De mindig csak egy napot. A lágerben csak két-két órára kértem mindig segítséget, és úgy köszöntem, ez már lement. És a fiatalabbak sem szabad azt gondolniok, hogy van még idő. Eltemettem egy 7 éves kislányt Álmosdon. Fájdalmas emlékem maradt. Az orvos olyan haszontalan volt, nem utalta be a vakbélgyulladásra, mert maszak ember volt, és húzta ki fele belőle a pénzt, amíg át nem fúrolt a gyereknek a vakbele. Meglátogattam a kislányt a kórházba. Mondta olyan fájdalmasan, már összetször törölték ki vaskanállal a sebeket. Nem bírom már, tiszteletes bácsi. Nem sokára meg is halt. 8 éves volt, és meghalt. Hát nem mondhatja senki, hogy van még időm az elszámolásra. És el vagyunk küldve. Kereskedni egy ellenséges tábor közepette, de hogy vagyunk elküldve? Okosak legyetek, mint a kígyók, és menjetek, mint bárányok a farkasok közé. Volt egy nagyon értelmes, jó professzorom. Igazán egyetlen egy volt a teológiának, akire úgy tudok visszatekinteni, hogy tanított valóban. És amikor beszélt erről az igéről, legyetek okosak, mint a kígyók, én is kíváncsi voltam, mi a kígyó okossága. Arra gondoltam, hogy mesztelenül messzelenül közelíti meg a zsákmányát. Azt mondta a professzor, nem ez a fontos, fiam, hanem az, hogy soha nem hagyja el messzire a búvó helyét. A rejtek helyétől nem megy messzire. Azonnal el tud rejtőzni, ha baj van. Ezt megtanultam. Sose hagyd el a menedék helyéret, oltal maradt. Semmi feltétel, semmi csalogatás, semmilyen ajánlat, semmilyen siker reményében. Ne távolodjál el. Mindig el tudjál rejtőzni bármi jön. A te egyetlen menedékedben Krisztus van. Így vagyunk elküldve. És így kell kereskednünk ilyen szolgálatban. Akkor hadd adjak át egy kérést ebből, tolmácsolom. Becsületesen, szorgalmas, engedelmes életünkkel kell gyarapítanunk azt, amit kaptunk. A példabeszélek könyvében az van, hogy a mással jól tevő ember maga is megkövéredik. És itt egy különös sora történik. Miközben én szolgálom az én uramat, és gyarapítom az ő javait, én magam gyarapszom legjobban. Mózes, miközben szolgálta Izraelt, ő maga gyarapodott legjobban belül. Hát az a véresöklő ember, a föld legszelidebb embere lett. Miközben ő szolgálta Izraelt, az Úrnak szolgált neki belül. Mennél becsületesebben, őszintébben, odaadóban végezzük az elvállalt szolgálatunkat, azzal, amit kaptunk, annál inkább gyarapszunk magunk is. Eszembe jut most egy kedves hívő testvérem Kárpátaljáról. Ott álltam jó pár hónappal ezelőtt a lágyánál, vívódott a halállal. Fájdalmas veszteség volt azért, mert még én a lágerekben voltam, akkor ő fiatal ember volt még. Mindig biztosította a feleségemet, a négy gyereket tüzelővel, megterezte, odavitte, apát felvágta. Bibliát is magyarázgatta úgy, ahogy, de ez, hogy melegben volt az én árva családom, ez hangosabb prédikáció volt, mint amikor a Bibliáról mondott valamit. Ő ezt látta az ő igazi szolgálatán, nem csak nekem, fogolytársaim, más fogolytársaim családjának is. A hátán a zsákkal, a szénnel és a fával, 20-25 kilókkal, újra meg újra jött, mert többet nem lehetett akkor szerezni, de az imány gyerekek meg ne fázzanak, meg az a másik paptársam. Ő így szolgált ezzel. Meg volt elégedve. Nehezen olvasott, nehezen beszélt. Nem kapta meg a szóbőséget és a nyelv gyors járását. De volt erős válla, és bírta a zsákot rajta, a szenet meg a fát. És az fénylik úgy most is. És ért annyit, mint egy jó biblia magyarázat. Vajon mi mozgatta ezeket a szolgákat? Az, hogy féltek az Úruktól? Nem. Az, hogy szerették. Legyik megmondta, tudtam, hogy kegyetlen és könyörtelen vagy. Ez az ember nem szerette az ő urát, nem is kamatoztatta, amit kapott. Titeket sose hajtson a félelem, vagy az, hogy el kell számolni, hanem az a belső meggyőződés, hogy szeretetből tehetem. Mit gondoltok, milyen édesanyja az, akinek, asszony, akinek a férje odaszól, hogy tedd már tisztába azt a gyereket, nem hallott, hogy sír. Az anyai szeretet diktálja, nem kell mondani. Szolgáljunk szeretettel. De jó, hogy szerethetjük az Úr Jézus, de jó, hogy ismerhetjük, de jó, hogy szeret minket, de jó, hogy ő előbb szeretett. Mi csak egy kicsit sugárzunk vissza abból a fényből, amit ő ránk öntött. Engem nagyon meglepett az, hogy ilyen jól tudtak egyesek kereskedni, 10-szer annyit, 5-szer annyit. Nem volt telefon összekötetés. Nem lehetett megkérdezni a gazdától most ebből a földbe mit, hogy hova ezt a pénzt, mit vegyek rajta. Mindenkinek óriási felelőssége volt. Mennyivel könnyebb nekünk. Nekünk állandó kapcsolatunk van. Mi nem csak megkaptuk a forgatnivaló javakat, de folyton tudjuk kérdezni, most mit, most hogy. Nekünk az a bajunk, hogy mikor jön a felelet, nem mindig tetszik nekünk. Amikor én fiatal teológus voltam, egyik földbirtoknak volt egy birtokos, egy gróf. Állandóan Bécsben pocsékolta az életét meg a javait, és csak táviratban igazgatta az ispánját, és egyszer küldött egy táviratot, akkor a máknak nagyon nagy ára volt. A futura vásárolta a mákot, és gondolta a gróf, óriási terület, mennyi mák lesz majd. Csak hogy a táviratnál elfelejtették rátenni a veszőt, és az ispán beültette makkal az egész földet mák helyett. Mikor a gróf kérte volna a mák árát, akkor megmondták, hogy most hajtott ki a mak. Hát félre csúszott a parancs. De milyen jó, hogy nekünk nem ilyen a kapcsolatunk. Mi biztosan kapjuk, tisztán halljuk. És amiket kaptunk, és amit birtokunkban adott Isten elszámolásra, nem is kell a saját eszünk szerint. Csak ragaszkodó szeretettel mindig megkérdezi, most mit és hogyan. Azért a mai estének nem is az a legfontosabb mondani való a részemről, hogy jól kereskedjetek, hanem hogy hogyan tudjatok jól kereskedni. Tartsátok a zavartalan kapcsolatot az Úr Jézussal. Tudjátok, milyen nehéz volt nekem? Nem is a börtön, meg a hideg szívérje, hanem egy teljes évig. Nem tudtam a címemet közölni a feleségemmel. Nem tudta, hogy élek-e, hol vagyok. És akkor az egyetlen még megmaradt papi nadrágot adtam el, meg hat este vacsora kenyeret, ebből telt ki egy táviratra a pénz. És milyen jó volt, amikor megkapta és tudta, hogy él a férjem és hol van. Megindult a kapcsolat. De szörnyű volt az a teljes év, amíg nem tudtunk egymásról semmit. Vannak olyan keresztények, hogy úgy vannak, hogy időnként van egy kis kapcsolat, mintha szólna valamit. Én beszélek, ő biztos hallja, mikor ő beszél, akkor vagy hallom, vagy nem. Akkor lesznek igazán jó forgatói a rátok bízott javaknak, ha a kapcsolat szoros lesz, ha jól halljátok, és azonnal szót fogadtok. Vannak dolgok, amiket azonnal meg kell tenni. Vannak, amiket Isten azért mondta, hogy fontoljuk meg, érlelődjék meg bennünk. Mikor Jézus egy bélpongos meggyógyít, azt mondta, hogy ne mondd senkinek. Először forgasd át, gondold át, visszakaptad az egészséget. Nagy de hálátlan volt, mindjárt elbeszélte mindenkinek, és Jézusnak nem volt nyugta, nem tudott pihenni. Azt akarta az Úr, hogy mélyedjen ebben, mit tettem veled. Teljék meg a szíved hálával, aztán indulj el. Sokféleképpen szól, és sokféleképpen kell a kapott parancsot teljesíteni, de milyen jó, hogy megvan a kapcsolatunk, és legyen is meg. Kedves testvérek, ismertem olyan lelkészt és lelkészeket, akik meglehetősen jól prédikáltak, még mindig volt a kapott ajándékokból, de már nem volt felülő vezetés. Az életük egyre jobban kisiklott, egyre több bűn jött be, a prédikáció még mindig jó volt. Aztán jött egy óriási zuhanás. Ha valaki úgy gondolja, hogy elég jól benne vagyok a munkába, van is eredménye, mindig azt vizsgáljátok meg, hogy milyen a kapcsolat. Nekem egyszer nem működött a tévém valamiért, nem tudtam az okát, csak a tévészerelő azt mondta, hogy fent a patkányok elrágtak sok mindent, és nincs kapcsolat. A patkányok megzavarták a kapcsolatot. Hiába van adás, nincs vétel. Vigyázzatok a patkányokra, mert járkálnak, és elvágják a vezetéket. Egy kis hazugság, egy kis paráznaság, egy kis tisztátalanság, gondolatban, beszédben, és sok minden, nem akarom felsorolni. Járnak a patkányok, éles a fogunk. Fertőznek is, kárt tesznek, és megszakítják a kapcsolatot. Attól kezdve már nem tudjuk úgy használni a ránk bízott javakat, ahogyan kellene. Mondottam az előbb, hogy várták vissza az urukat ezek a jó szolgák, de nem tétlenül. Most szeretnék erről szólni még valamit, aki egy kendőbe kötötte. Ugye nem dobta el, nem is ásta el, nem sározta be, egy kendőbe kötötte. Vannak, akik így élnek. Egy bizonyos szinten állnak. Nem lehet mondani, hogy hitetlenek, csak azt lehet mondani, hogy használhatatlanok. Amit kaptak, azzal semmit nem csinálnak, nem hasznosítják. De ha valaki azt, amit kapott, nem gyarapítja, azt az Úr Jézus egy ilyen szóval illeti, gonosz szolga. Gonosz. Nem is azt mondta, hogy lusta, hanyag, elnye, hanem gonosz. Gonosz szolga. Most, ha nektek kellene egy kis papírra felírni két mondat közül egyet. Jól van, jó és hű szolgám. Vagy az, hogy gonosz szolga. És aláírni a neveteket. Mit tudnátok odaírni? Nem reszketne a kezetek, ha írnátok, hogy jól van, jó és hű szolgám. Ez jár nekem. Mert félelmes dolog, amikor a legirgalmasabb ajakból jön, hogy gonosz szolga. Hogy is mondta? Tudtam, hogy könyörtelen vagy. Ma, mikor olvasom ezt a részt, megálltam. Éjszaka is forgattam magamba. Mit jelent az, hogy könyörtelen vagy? Valóban, a mi Urunk egyszer, a mi Istenünk könyörtelen volt. Nagy pénteken, nagyon könyörtelen. Az egyetlen igazat átok alá vetette. Az egyetlen igaz, ha én tövis korona volt. Az egyetlen igaznak átjárták kezét, lábát a szegek. Jaj, hiába kiáltott. A Zsoltárok könyvét jól ismeritek, de azért hadd idézzek belőle. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, ugye 3 órán át, a nap is eltakart arcát. Nem tudok elcsendesedni. Saját népe, egyháza, gyülekezete megvetette. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ígyemhez tapadt, hogy mondta, hogy szomjúhozom. Ecetet kapott, hogy még szomjasabb legyen. A halál korába fektettél, mert kutyák vette körül engem, gonoszok csoportja kerített be. Átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ez egy könyörtelen és kegyetlen döntés volt, irántunk való szeretetből. Jézus ezt önként vállalta, de nem volt más mentség a számunkra. Ezért van nekünk rossz szolgáknak is bocsánat. Ezért kapjuk újra meg újra az újabb feladatokat. Ezért énekelhetjük, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, és sok más éneket. És én remélem, hogy elkészülnek a megígért énekszövegek. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép, legszentebb alant itt, ahol a földön én, fogjuk majd énekelni. Én szívből kívánom, hogy adassék meg mindegyik őtöknek. Gazdag sok ajándék Istentől, nagy feladattal, szent felelősséggel, mikor az ember megkapja ezeket az isteni jókat, és átéli a feladatát, higgyétek el, egy olyan belső méltóság, nem gőg, egy olyan belső méltóság öntél az ember. 20 éves voltam, amikor hallottam a Nyíregyházán, a Nyíregyházi Betániának, egy öreg néni a vezetője. Kicsit bántotta az én teológus büszkeségemet, nem találtak egy rendes, fekete ruhás papi ember. Hát egy öreg falusi néni. Egy kicsit bántott, úgy gondoltam magamban, megnézem, biztosan, hogy nem olyan, mint hogy mondják. Elvittek engem oda a nénihez, kis földes szobában lakott, nálam jóval kisebb volt, nem tudom, múlt-e 25 kiló, világos, fénylő, drága kis barna szeme, és én mentem indulattal, előítélettel, alig bírtam már a nehéz széket emelni, tessék leülni, és ahogy rám nézett, annyi fény, annyi szeretet, annyi öröm áradt belőle, úgy szégyeltem magam, de annyira. Az az öreg néni valóban érdemes volt a vezetésre. Jaj, de gazdag volt. Jaj, de nagy méltóság volt benne. Ezt minden egyszerűen tudta gyakorolni. Én olyan kicsi voltam és üres, olyan szegény, amellett a kis barna öreg asszony mellett. Nézett rám, hogy mit akarok. Hát szégyeltem magam is. Annyit mondtam, hogy örülök, hogy eljöttem. Aztán szépen elsonkordáltam. Én nézett utánam, hogy na, ez a gólya mit akart. Szükségem volt erre a leckére. Abban a néniben annyi méltóság volt, öntudat és erő, és gazdagság. És a tekintete, néhány mondata úgy meggazdagított, és úgy beigazított, most is tudom használni. Azért, ha valaki úgy gondolja, hogy csak egy mina, ahol csak egyféle valamit kaptam én, nem egyet, sokfélét. Mindegyik őtök számára Isten olyan sok mindent adott, és használjuk fel úgy, ahogy elvárja tőlünk. Most még egy példát felhozok, ugyancsak már anyagiakról beszélek, de ez minden vonatkozásban érvényes. Körülbelül beszéltem arról a férfiról, aki a tüzelőt biztosította a családom számára. Van egy barátom Szabolcsban, nem fiatal ember már, és az elmúlt években, amikor a TSZ-ek működtek, az almafák metszése télen, az nem valami kellemes dolog volt, nagy hidegbe. Fizettek akkor 300 forintot egy-egy ilyen napi munkáért, de ő még túl sórázott. És meglepődtem, amikor egyszer hozzám is beállított anyagi segítséggel, én nem kértem. Aztán meglátogattam egy gyülekezetbe valakit, özvegy papnét, és akkor azt mondta ennek az embernek a nevét, áldja meg az Isten, mert ő vette nekem a cipőt, másik falu megint hallom, ő vette nekem a ruhát. Milyen csodálatos, mint ábita. Nem prédikál, nem magyarázza az írásokat, nincsen egyházi tisztsége, de jól forgatja azt, amit kapott. Fagyoskorot ért, hogy más melegedjen. Mesetek egy kis számot, hogy is vagytok, mert egyszer eljön a gazda, visszajön. És azt fogja mondani, most pedig számoljunk el, szeretettel. Segít nektek. ha eddig nem jól gazdálkodtatok, pedig nem jól kereskedtetek, túl sokszor voltatok szabadságon, fogjatok hozzá, mert közel az idő. Kereskedjetek, amíg megjövök, visszajövök. Ugye, hogy megjutalmaztak, ilyen 10 minája volt? Kapott 10 várost, és még egy minát még. 10 mina is még. Áldozatnél az Isten az a nagy irgalmára és kegyelméért. Nem hiszem, hogy lenne itt valaki, akit Isten ne tudna és ne akarna használni, és ne lenne készen számára nagyon sok jó, amit Isten országa javára, mások javára, maga lelke javára forgathat. Imádkozzunk! Áldott egy Istenünk nagy türelmedért, lehajló szeretetedért, a megújuló irgalomért, a folytonos kapcsolatért, a szerint sürgetésért, a meg nem érdemelt jutalmakért és áldásért. Áldott én a Úrunk Jézus neve, Atyánk, akiért ennyire hozzánk békültél, ilyen irgalmas vagy. Jaj, de könyörtelen és kegyetlen voltál azon a pénteki napon, és megirgalmaztál örökre nekünk. Magasztalunk, Úr Jézus, hogy vállaltad ezt a küldetést, vállaltad a középső kereszten, azon az oltáron a teljes engesztelést. Szeretünk téged egész szívünkben, és neked szolgálunk, amíg élünk. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, a Jézust. Amen.